szemrecskácskát nyitogatta. Mi a feleleted, apolkám? Ez! Kiáltott fel hirtelen elhatározással, de már akkor kirántotta karját a krivényéből, s rohant lélek szakadva az éjszakában, kip-kop dobogtak a kövek kis cipői alatt, amerre futott. Az írnok alig bírt szóhoz jutni meglepetésében. Megállj, megállj! Ordítá azután, és utána iramodott. De pocakos teste nem volt a futásra berendezve, meg-megállt kifújni magát, biztató szavakat hangoztatva utána. Hiszen csak tréfáltam, semmi se igaz. Becsületemre mondom, nem igaz. Gyere vissza, kis rozmaringom! Majd újra szaladt egy sort, és újra kiáltá. Hiszen csak tréfáltam, nem igaz semmi sem! A karcsú alakot elnyelte a sötétség, sehol se látszott. Sehol se hallatszott már semmi nez. Csak a Trunovszki Péter udvarából felelte gúnyosan egy kakas. Kikrikikri! Rebernyik János, a blázi polgármester új hajdúja, vidrafogásra indult az éjjel. Ő találta meg apolkát elájulva a vág partján. Mikor fellocsolta, a leány rimánkodott neki, hogy hagyja beugrani a vágba. Rebernyik azonban nem engedte. Nem hagylak, kislányom, mert én keresztény katolikus ember vagyok, és ezt a vallásom tiltja. Te tán luteránusnak néztél engem? Nem, hazajössz velem. Jobban szerettem volna egy vidrát vinni haza, de így is jó. Hogy nem jössz? No, azt szeretném én látni. Hát tudod te, hogy kivel beszélsz? Rebernyikkel, a hatalom emberével. Elvitte erővel a városházára, és a polgármester úr szobájában terített apolkának ágyat a hajdú köpönyekekből. Mikor aztán reggel, a mai vásár miatt a szokottnál is valamivel korábban döcögött be hivatalos helyiségébe a polgármester, ezüstgombos botjával ütögetve maga előtt a földet és grádicsokat, hogy előre érezzék kijön, bezzeg felette elcsodálkozék valahogy valaki fekszik a díványon. Talán valamelyik szemtelen kórhely írnok. Hanem amint jobban oda nézett, látta, hogy ilyen gyönyörű írnokot Isten még nem pingált erre a világra. A polgármester becsengette Rebernyiket, és halkan kérdé. Ki az ott te? Nem merem felkölteni. Rebernyik aztán elbeszélte, hogy az bizony a Trunovszki doktor árva leánykája az Apollónia, hogy miként találta meg, és miként akarta magát elölni a vágba. A polgármester lelkiismerete megmozdult. Egy kicsit könnyelműen vettük a sorsát, mormogta. Majd megdicsérte Rebernyiket. Derék fickó vagy, öreg, hogy megmentetted. Ne! Itt van egy szivar. Kihúzta a tárcáját, de szivarjai közt hiába keresett kurtát. Hát egy portorikót volt kénytelen adni, de hozzátette. Ilyet a király se szí. A beszélgetésre felnyitotta szemeit apolka, s midőn összekapcsolódék a tegnap a mához, hirtelen elkezdett hangosan sírni. A polgármester odaült hozzá, és gyöngéden kikérdezte élete sorját. Apolka mindent elmondott őszintén. A becsületes öreg úr meg volt hatva, és fel volt háborodva. Nagy fejvakarások között vette a kalapját, botját, mint mindig, ha halaszthatatlan dolga volt. Hát csak maradj itt, még nem intézkedem. A Rebernyik majd reggelit hoz a kávéházból. Én meg addig nyakamba veszem a várost. Lement mély gondolatokba merülve, kavargó tervekkel fejében a piacra. Az úri vendéglő előtt néhány úr sörözött, a budetini tisztikar és a honvéd parancsnok. Egyszerre csak óriási csapat gyerek, asszony és ember kezd futni budetin felől a piacnak őrült lármával, jajveszékeléssel. Jaj, jön a muszka! Jön a muszka! Nyakunkon az ellenség! Csörtetett elő egy városi hajdú és jelenti. Egy egész tábor jön! S valóban, e percben a toronyban is elkezdte félrekongatni a harangot a vén toronyőr, Harubcsó Pál. Nézzen csak oda, polgármester uram! Kiáltott fel a honvéd parancsnok. S ím, a fölkavart porfelhőből csak ugyan kezdett kibontakozni egy magyar ruhás vitéz, ágaskodó paripán kivont villogó karddal. Utána valaki egy zászlóval, s a háttérben beláthatatlan barnaságban gomolygott valami tömkeleg. Ágyú szekerek, nehéz, tompa dobaja lüktetett messziről. A honvéd parancsnok felkiáltott. Macska legyek, ha ez nem az én rokonom, gróf Pongrácz István a hadaival! Pongrácz István ágaskodó paripán, kivont, villogó karddal közeledett Zsolna városa felé. Utána húzódék gazdag színpompában, hadias mozgalmasságában az egész tábor. Gurultak a nehéz szekerek, ficánkoltak a paripák, csillámlottak a dárdák és lószerszámok, spergett a dob, felharsantak a lapusnyai híres trombiták. Minden lélekemelő volt és zordon. Csak az élelmezési szekér lőcseiről csüngő oldalszalonnákban tett kárt a ragyogó verőfény, mert azok megolvadva csurogtak, két egyenletesen futó zsírvonalat hagyva az útporában. Pongrácz gróf a vendéglő elé érve, kardjával tisztelgett a honvéd parancsnoknak, aki már messziről integetett neki. – Hová, hová, István! – kiállta rá vidáman a honvéd parancsnok, ki hozzá volt szokva, hogy a gróf hadgyakorlatokat tartson, de hogy egész Zsolnáig eljött, ez mégis feltűnt neki. Pongrácz István megállította szép fekete lovát, és kemény, ropogó hangon felelte, amiképpen illik egy haragvó hőshöz, villámló kardjával megfenyegetvén a messze kéklő zólyomi hegyeket. Beszterce ellen megyek, rokon! Ne beszélj! És vissza sem jövök, míg kőkövön marad, míg nem lesz egyenlő a földdel, s míg a területét sóval be nem vetem, hogy még fű se nőjön az egykori helyén. A honvéd parancsnok megijedt, mert szerette István grófot, de megütközését elárulni nem volt célszerű. Egykedvűen látszott hát simogatni agyaksárgás harcsa bajuszát. No, ez komoly dolog, de miért haragudtál meg annyira Besztercére? Megsértettek? Vérig sértettek, felelte István gróf. És még egyéb is van a dologban. Egyéb is? Kérdé rendkívüli érdeklődéssel. Ugyanno, szállj le egy kicsit, ígyunk meg egy pohár sört, és beszéld el a sérelmedet. István gróf hüvelyébe dugta a szabjáját, azután lepattant a nyerekből, és odaszólt Kovács uramnak, az adjutánsnak. Nyargaljon végig kegyelmed, és közölje a hadakkal a parancsot, hogy legyenek vesztek egy darabig, és mivel, hogy békességes városba érkeztünk, harácsolni, zsákmányolni nem szabad. Senkinek se bántsák se ökrét, se szamarát, se szolgáló leányát, és semmi nemű jószágát. Ezzel kezet fogott sorba a tisztekkel, a jelenlevő blázi polgármesterrel, aki régi barátja volt, és akit most is legott biztosított, hogy Zsolna városának semmi bántódása nem történik. Majd karon fogta, és mindnyájan megindultak a vendéglő külön szobájába. De bár a hátulsó szekeren guggolt Pruzsinszky Szaniszló, hamar észrevette éles sas szemével a történendőket, s nem sajnálta elindítani lábát, hogy ő is odaérjen, s hozzájuk csatlakozzék. Nem sokára jött Kovács várnagy is jelenteni, hogy a parancsot kiadta, úgyhogy az ex